Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már többször hallhattak beszélgetést egy egészen új és innovatív módszerről, amelyen a munka végzést, annak hatékonyságát lehet a leghatékonyabban mérni. Mondjuk ez egy borzasztó egyszerű elmondani, de most kiderül, hogy ez egyébként mennyire bonyolult és mennyire összetett dolog. Én köszöntöm a stúdiumban Mészáros Zsoltot, a Mérés Kft. Ügyvezetőjét, akivel már többször beszélgettünk az éteren keresztül, telefonon keresztül. Most Zsolt, tényleg örülünk, hogy eljöttél a stúdiumba. Tényleg tegeződhetünk?
Megköszönöm.
Ez jó úgy?
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Örülünk, hogy eljöttél. Mutasd be egy kicsit a céget, illetve mondd el, hogy mi az újdonság valóban ennek a folyamatnak, amivel tudjátok a munkavégzés hatékonyságát mérni.
Jellemzően irodai környezetre lövünk, és ez egy nagyon fontos üzenet, hiszen hatékonyságfejlesztés már a gyárak kialakulásával, meg a sorozatgyártással, meg minden más egyébből az már nagyon régi múltra tekint vissza. Irodai környezetben azonban a hatékonyságfejlesztés elérte azokat a korlátokat, amit a hagyományos eszköztárral el lehet érni, és indokoltá vált egy olyan fajta mérőeszköz kifejlesztése, amellyel relatív pontosan be lehet azonosítani a folyamatokat, illetve az abban rejlő anomáliákat, azokat a veszteségpontokat esetleg, amelyek akár még szabad szemmel nem is láthatóak egy mindenkori vezető számára. A probléma abból keletkezik, hogy míg mondjuk gyári környezetben előttünk van egy munkadarab, amin akár egy külső szemlélő látja, hogyan halad végig a különböző eszközökön, gépeken, és mikor milyen munkafázist végeznek rajta, addig ez irodai környezetben egyáltalán nem így van. Folyamatosan átfedést mutatnak, különböző folyamatok egymásba ágyazódnak, akár újból és újból visszatérnek a különböző munkafázisok során, közben jön egy telefon, vagy a főnök megkérdez valamit, akkor azt kell gyorsan csinálni. Szóval ezer ok vezethet oda, hogy gyakorlatilag a mérése ezeknek a típusú résztevékenységeknek egyáltalán nem egyszerű. És ez a módszertan ezt tűzte ki célul, hogy ezeket be lehessen azonosítani. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor valahol az a célja a mérésnek, az elsőleges célja, hogy minden egyes másodpercet, amit az emberek irodában töltenek, azt valamilyen módon be lehessen azonosítani és folyamatokhoz rendelni, hogy aztán majd később üzleti döntésekre vagy hatékonyságfejlesztésre ezt föl lehessen használni. És rögtön itt ki is térek egy nagyon fontos elemre. Tévúton jártunk az elején, 12 éve fejlesztjük ezt a módszertan. És tévúton jártunk az első pár évben, mert azt gondoltuk, hogy az embert kell megragadni, mint fejleszthető valamit. Ezzel szemben az emberrel ma már egyáltalán nem foglalkozunk, mint mérendő vagy hatékonyságfejlesztendő elem. Sokkal inkább lepróbáljuk beszélni azokat a vezetőket, akik így gondolkodnak, mert hogy az ember rendkívül drágán változtatható meg, vagy akár nevezhetjük úgy, hogy fejleszthető, szemben azzal a másik három kategóriával, amely irodai környezetben is ugyanúgy létezik, mint bármilyen más munkafolyamatban.
Bocsánat, melyek ezek a kategóriák?
Elsődlegesen a folyamat. Ugye, hogyha a folyamatot megváltoztatja egy vezető, akkor valószínűleg ez elkerülhetetlen a teljes csapat számára. Másodszorban, de nem feltétlen kisebb mértékben hozzájárulva a veszteségek kiváltásához, az IT infrastruktúra, ugye, mert irodai környezetben jellemzően számítógépen dolgoznak ma már az emberek. És az IT infrastruktúra, az különböző szoftverrendszerek, legyen az akár olyan, amelyik a cég folyamatait támogatandó született, úgy szoktuk nevezni, hogy core rendszerek, illetve ezzel szemben az általános irodai szoftverek, mint az Excel, Outlook, vagy bármilyen levelező rendszer. Ezek ugyanúgy hordozhatnak veszteségeket, hogyha nem szolgálják ki közvetlenül vagy jól az adott folyamatot. Mert lehetne rá jobb megoldást találni. És van a harmadik, az pedig az úgynevezett kollaborációs veszteségtípus, amely bármilyen két valaminek az együttműködéséből fakadó. Azért hívjuk kollaborációsnak, hogy egy kicsit megszúrja az ember fülét, hogy miért nem azt használjuk, hogy együttműködés. Azért, mert bármilyen két dolog között létrejövő együttműködésre lehet ezt használni. Lehet ez egy ember-ember együttműködés, lehet egy szoftver-ember együttműködés, vagy a számítógép-ember együttműködés, vagy szoftver-szoftver együttműködés. Nehogy Isten, a különböző csoportoknak az együttműködése, vagy ad abszurdum az ügyfél és a partner kapcsolattartónak az együttműködés. Ez a bármilyen együttműködés két végpontja között létrejövő veszteséget, ezt ilyen formán ki lehet írtani, vagy legalábbis meg lehet találni, és döntést lehet róla hozni, hogy hogyan tovább. És ezzel szemben, ezekkel szemben az ember fejleszthetősége iszonyatosan drága, hiszen csak képzésen keresztül ragadható meg. Ezért fontos az, hogy ne az emberre koncentráljunk, persze majd idővel lehet vele foglalkozni, ha ő is akarja, de egyébként meg csak frusztrációt okoz. Én nem hiszek benne, innentől kezdve ezt nem is propagálom a mi ügyfeleinknél, vagy azokon a projekteken, ahol mi dolgozunk.
Éppen ezt akartam mondani, amikor említetted, hogy minél hatékonyabb legyen a irodai munkavégzés, erre mondhatja a munkavállaló, hogy nekem már szusszanni sem lehet. De hát ugye nem az emberről beszélünk, hanem a igen. folyamatokról.
Nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis a történet nem arról szól, hogy a szusszanást szeretnénk elvenni ilyen esetekben, hanem pont az ellenkezője igaz. De gyakorlatilag az embert az agyáért fizetik, az eszéért fizetik, amikor bemegy egy irodai környezetbe dolgozni, az esetek döntő többségében. Ugye nagyon alapvető folyamatokat már automatizáltak, szóval most már nem kell klimpírozni a számítógépen csak azért, mert ezt valaki perverzióból emberrel akarja megcsináltatni, leginkább ezeket már automatizálták. Viszont rendkívüli mértékben nagy arányú még mindig az a fajta adminisztratív teher a dolgozókon, amely nehezíti az ő érdemi munka irányú erőfeszítéseit. Mondok egy példát csak, hogy itt kicsit észszerűbb legyen, hogyha ha mondjuk van egy ügyfélszolgálatos kollégina, aki folyamatosan ügyfelekkel telefonon mondjuk beszél, hogyha neki a beszélgetés után olyan adminisztratív tevékenységeket kell végeznie, amelyek egyébként nem feltétlen tesznek hozzá az ügy megoldásához, csak azért, hogy egyébként statisztikákat gyártson a cég, és ebből valami egyébként üzleti döntéseket tudjon hozni később, vagy teljesen mindegy miért, akkor alapvetően a beszélgetést nem lehet rövidebbé tenni valószínűleg, hiszen az ügyfél el akarja mondani a panaszát. Viszont ezt az adminisztratív részt, ezt meg igen. És ez csak egy példa, ez bármilyen munkakörrel elképzelhető, hogy így van. Képzeljünk el egy olyan dolgozót, aki közvetlenül pult mögött ülve kapcsolatot tart az ügyféllel. Ennek az ügyfélnek tegyük föl, hogy van egy panasza. Ezt a panaszt ez a fióki dolgozó fölveszi. A panaszt nem ő fogja megoldani, mert a háttérben van valami. Legyen mondjuk ez egy bank, és akkor a banknak mondjuk a valamilyen jutalékot mondjuk nem írt jóvá a bank az ügyfél számára, és ő ezt szóvá tette. Na most ez a panasz, ez följut a panaszkezelésre, és a panaszkezelésnél valamelyik kollega fogja magát, és elkezdi fölgöngyölíteni az ügyet. Igen ám, de a fióki dolgozó, tegyük föl, hogy friss kolléga, teljesen mindegy miért, nem ismeri a cégnek a mögöttes infrastruktúráját, vagy egyszerűen csak a képzés még nem ragadt le nála olyan mélységig, hogy minden napra készen tudjon, és véletlenül azt a panaszt, egy hitelkártya panaszt mondjuk a folyószámlájára rögzítette. Vagy a megtakarítási számlájára rögzítette. Ez egy nagyon látványosan egyszerű és triviális probléma, ugye? De számviteli szempontból, ha ez ott marad, akkor a felügyelet meg fogja büntetni a bankot. Innentől kezdve a panaszkezelésen a panaszkezelő háttérművelet is kollégának azzal kell kezdenie az egész ügyet, hogy először helyére teszi az adott könyvelési panaszt. Jó folyószámlára, hitel, akkor azt a hitel folyószámlájára kell átrakja ezt a panaszt, mert hogyha véletlenül ezt a rendes folyószámlájára, vagy a megtakarítási számlájára fogják rá könyvelni azt a jutalékot, akkor az egy felügyeleti kérdéssé válik rögtön. Na most eznek nagyon komoly bírság következményei lehetnek. Ez megint csak egy példa. Na most innentől kezdve, hogyha már egy IT infrastruktúra is szóba került az előbb, meg egy kollaborációs veszteség is szóba került az előbb, akkor végig lehet gondolni, hogy van egy A dolgozó, és valamilyen oknál fogva, ebben az esetben mondjuk a ismeret hiányából adódóan, többlet munkát okoz egy másik területen lévő másik kollégának. Ez elkerülhető. Ha például egy IT infrastruktúrába bekódolják azt, hogy ha hitelpanasz érkezik, már pedig nyilván ennek megvannak a megfelelő pipái, rubrikái és egyebek, akkor automatikusan töltse ki a dolgozó helyett a hitel folyószámla szám mezőjét, és innentől kezdve lent a fiókban spórolt némi munkát, mert neki ezt nem kellett bepipálgatnia. Nyilván előfordulhat olyan, hogy túl sok számlája van a mögöttes technikai számlája van az ügyfélnek, innentől kezdve egy egyszeri kérdés formájában fel tudja tenni a fióki dolgozónak, hogy nem most akkor mi legyen. Több helyre is tudnám könyvelni, de nem merem, mert lehet, hogy tévedek, inkább te mondd meg, de az esetek 80-90%-ában meg teljesen egyértelmű szabály algoritmus rendszernek megfelelően be tudná tagozni a válaszokat. Innentől kezdve lent is spórolt munkát, meg fönt a back office-ban is spórolt munkát, mert ott meg nem kell azzal kezdeni a 1000-ből 1000 tranzakciót a háttérművelet is kollégának, hogy teljesen fölösleges kvázi ellenőrzési folyamatot végez. Jó? Szóval ez így érthető, ugye, hogy ez persze, teljesen persze. Olyan fölösleges adminisztrációktól lehet megszabadítani egy céget, amit álmában nem gondolna egy vezető első lépésben, illetve nem tudja, mit ragadjon meg először.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert nyilván, és az egyik kérdés az, hogy mennyi időt szántok arra, hogy az adott speciális folyamatokat megismerjétek. Illetve ütköztek-e úgy falakba, hogy azt mondja egy cégvezető, hogy jaj, ugyan már hát tőlem senki nem ismeri jobban a céget, és ha jön ahhoz ez a külső vállalkozás, vagy vállalat, vagy cég, hogy megmondja, hogy nálunk mi lenne a hatékony. Gondolom, hogy azért ilyen is van.
Abszolút, persze, és ez nagyon jó, hogy ez így ebben a formában hangzik el, ugyanis mi azt hangoztatjuk magunkról, hogy mi nem vagyunk tanácsadók. Ez egy nagyon fontos üzenet, mert nem, én voltam az 10 évig, vagy nem is tudom meddig, és nagyon nagy különbség van a tanácsadó között, és egy mérőcég között. Miért tűzzem ki azt az ászlomra, hogy én jobban meg akarom ismerni a te folyamataidat, mint azt te ismered? Hát x évet te ebben szocializálódtál ad abszurdum, te alakítottad ki ezeket a folyamatokat. Esélyem sincs annyira megismerni, akkor miért erre töltsem az energiáimat? Miközben van egy méréstechnikai tudásunk, ami azért viszonylag egyedi a piacon, ugye ez egy szabadalmi eljárásnak az újdonságkutatási jelentésén átment, szóval nincs hasonló a világban. Innentől kezdve viszont nagyon fontos arról beszélgetni, hogy inkább a méréstechnikai tudásomat osszam meg veled, és inkább azt aknázzuk ki még mélyebben, majd te elmondod, hogy a folyamati oldalról te ezt hogyan akarod föltölteni tartalommal, illetve az üzleti döntést szintén neked kell meghozni. Jellemzően irodai környezetből indulunk ki, szinte mindenki számítógépen dolgozik. Ha például, mondok egy olyan példát, hogy ezt miért indokolt elfogadni, mint mérő rendszert. Ha van egy vezetői megbeszélés, és ezen a megbeszélésen mondjuk ül 5 darab vezető, és ennek semmiféle következménye nincs, hogy ők másfél órát ott dumáltak, számítógépen semmiféle nyoma nem jelenik meg utólag a szervezetben, sem egy projekttervet nem módosítottak, se egy levél nem született, semmi nem változik, akkor ez egy teljesen értelmetlen meeting volt. Ugye? Ez belátható. És ha viszont ezt elfogadjuk, akkor induljunk ki abból, hogy a számítógép az egy jó mérőműszer. Na most ebből a gondolatból is számos megerősítést követően indultunk el azzal, hogy fölkerült egy adatgyűjtő szoftver, ami egy mikroszoftver, egy 350 kilobajtos valami, ez nem egy nagy valami. A háttérben van egy adattárház, nyilván a tudás ott összpontosul, de az adatgyűjtés nélkül ugye ez az egész nem tud működni. És a számítógép egy ideális eszköz, hiszen az emberek az idejüknek 70, 80, valahol 60, de egyébként van, ahol meg több, 100%-át számítógép mellett töltik. Kisebb-nagyobb szünetek vannak, mert fölveszi a telefont, meg papírból dolgozik, sorolhatnám, de alapvetően számítógép mellett töltik az emberek az idejük egy jelentős részét. Ha már a felét ott tölti valaki, akkor ez masszív alapot ad arra, hogy gyönyörű hatékonyságfejlesztési eredményeket lehessen produkálni. Na most, hogyha eljutottunk idáig, akkor a következő lépcső az, hogy ezekről a logokról, vagy ezekből a logokból, amelyek ezeken a számítógép-ember interakciós valamiken keresztül a birtokunkba jutnak, nyilván anonim módon, nincs benne sem üzleti titok, sem személyes adat, semmi. Onnantól kezdve ezekből a statisztikai adatokból gyönyörűen le lehet vonni azokat a következtetéseket, hogy melyik folyamat mennyi időt viszel az életükből, illetve hol vannak azok a legjellemzőbb veszteségtípusok, amelyek így első ránézésre is látszanak. Na most egy ilyen együttműködés, ez mindig egy picit hosszabb ideig tart, nem egy hetet kell elképzelni, hiszen reprezentatív adattömeg kell összegyűjjön amúgy is. Ráadásul ez egy folyamatos iterációs munka, folyamatosan együtt dolgozunk az ottani projektteammel. Ha ez viszont megvalósul, akkor a végeredménye az, hogy lépésről lépésre körvonalazódik előttünk egy olyan toplista, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni, ezt nevezzük A pontnak, mert hogy melyik folyamat, mennyi arányt, mekkora százalékot hasít ki a teljes időből. De ezt nagyon fontos, hogy kövesse egy B lépcső, hogy melyik egy másik toplista gyakorlatilag, hogy mennyi az egyes folyamattípusokban a veszteség. Enélkül nem ér semmit az egész, hiszen lehet, hogy az egyes folyamat az egy ideális folyamat, és nincs benne semennyi veszteség. Magyarán az első toplista az hatékonyságfejlesztésre nem alkalmas, csak egy folyamat arányt látunk belőle. A második folyamati szelet ebből a kördiagramból, az viszont tele van veszteséggel, Ergo a második, a B toplistám, az anomáliákkal, a veszteségekkel, teljesen megborította az elsőnek a sorrendjét. És így tovább. És akkor megyünk a harmadik lépcsőre, a C-re, az pedig az, hogy ezt mennyiből lehet megváltoztatni. Informatikát kell fejleszteni, szoftvert kell megváltoztatni, folyamatot kell cserélni, vagy egyszerűen csak be kell tanítani, beszélgetni egymással a két szervezeti egységet. Tök mindegy, hogy mi ez, vagy az adat áramlásának a formáját kell megváltoztatni. Eddig papíron ment, most tereljük át egy korrendszerbe, vagy tereljük át Excelbe. Vagy Excelben volt eddig, tereljük át SQL-be. Szóval teljesen mindegy, hogy hogy ragadjuk meg a kérdést, mert ez minden esetben más és más. Nincs két azonos projekt, nincs két azonos toplista. És ugye az egészből a legvégén az sül ki, hogy melyiknek milyen a megtérülése. Az egy újabb, az a negyedik toplista, valahol az előző háromnak a egybevetéséből. Nagyjából ennyi a gondolat.
Egyébként pont ezt akartam, hogy na most, hogy ezt valaki hallja, akkor azt mondja, hogy jó, érdekes ez így, de mennyi az annyi? Tehát, hogy milyen arányokat tudsz arról mondani, hogy egy adott cégnél milyen hatékonyságot tudtatok fejleszteni, illetve hogy ez milyen megtérülés volt az adott cégnek, hogy vannak erre valami nagyon kiugró, vagy nagyon érdekes és beszédes adataid?
Picit változó. A nagyon rövid válasz az, hogy 20-35% között mindenhol. Az összes korábbi munkánknál hoztunk eredményt.
Mindentől. De ez nagyon komoly szám már ez is.
Nem látható veszteségekről beszélünk. Szóval itt ezek a menedzserek, akik 10-20 éve ad abszurdum végigjárták a ranglétrát, és tényleg mindent tudnak az adott szervezetről, folyamatokról, stb. És mindig az volt a célfüggvényük, hogy ez minél jobban működjön. Ők mindent learadtak már, ami a látható szférában elérhető. Ami viszont sokkal izgalmasabb, hogy rengeteg olyan nem látható veszteség van, amit egy felső vezető soha nem fog észrevenni, mert nincs rá esélye, nincs rá eszköze. Eddig nem volt pontosabban. Ezt úgy kell, mondok két példát, két szélső érték. Ugye sokszor kapjuk azt a vádat, hogy mi alulról építkezünk, és ezért biztos csak kicsiben tudunk gondolkodni, és ez erre is részben válasz lesz. Tehát gyakorlatilag a két példa úgy szól, kezdjük alulról a mikroveszteségekkel. Képzeljük azt el, ezt mostanában szeretem ezt a példát, hogy van egy ügyfélszolgálati dolgozó, akinek ahhoz, hogy egy ügyfél panaszt mondjuk meg tudjon oldani, először be kell azonosítani az ügyfelet. És nekik van egy rendszerük, SAP, Oracle, teljesen mindegy, lényeg az, hogy valami robusztus rendszer, és ebben a beazonosítás eltart mondjuk 20-30 másodpercig. Igen ám, de hogyha ezt alaposabban górcső alá vesszük, ő, aki nap mint nap használja, nyilván ezt közvetlenebből jobban látja, ebben mondjuk van 5 másodperc veszteség, ami nem sok, lássuk be. Sőt, a csoport vezetője ugyanezt kiszúrja, és neki van 5 embere, vagy 20, teljesen mindegy, és azt látja, hogy hát összesen van emberenként mondjuk 100 tranzakció per nap, mindegyiknél van 5 másodperc veszteség, hát nem üti át az inger küszöbét, ugye? Ez nem egy volumen. És ez miatt már lehet, hogy az osztályvezetőhöz el sem jut ez az információ, hogy itt van 5 másodperc veszteség. De hogyha ezt tovább göngyölítjük, kiderül, hogy ugyanazt a core rendszert, legyen mondom SAP, Oracle, vagy teljesen mindegy, micsoda, ugyanazt a core rendszert használja még ezen a pár ügyfélszolgálati dolgozón kívül mondjuk még 1000 ember, mert ezt használják a fiókokban, ezt használják a számvitelen, mindenhol ezt használják. És ugyanúgy be kell azonosítsa az ügyfelet. És mindenhol elszenvednek 5 másodperc veszteséget. Na most, hogyha ezt kellően nagy létszámra vetítjük, akkor ez összeadódik, ez a sok 5 másodperc, és 100 milliós nagyságrendekről beszélünk mondjuk 1000 embernél. 100 milliós nagyságrend, ugye ez nem apró pénz semmelyik cégnek.
Bizony nem. Ugye? Bizony nem.
Na, elbeszéltük a egyik végletet. Na most nézzük, a picit másszunk följebb a end-to-end, úgy nevezik a folyamat elemzők ezt a fajta dolgot. Képzeljünk el egy olyan folyamatot, amikor van egy, maradjunk megint az ügyfélszolgálatnak, bejön egy panasz, és körbe megy a szervezetben mondjuk 5 szervezeti egységen keresztül, míg megoldják ezt a panaszt, majd végül visszamegy az ügyfélszolgálathoz, és fölhívja az ügyfelet, az meg boldogan megnyugszik, hogy megoldódott a problémája. Na ezt hívjuk jellemzően end-to-end folyamatnak. Ennek számtalan szintje és módja van, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, ezt boncolgatni, de most nem már akarok kitérni. A helyzet az, hogy az end-to-end folyamatokból, jellemzően, vagy fő folyamatból, tekintsünk rá így, jellemzően van mondjuk 10-20 darab egy nagy cégben. Független attól, hogy hány ezer fős a cég, ennél nagyon több nem lehet. De hogyha lejjebb megyünk szervezeti egységekben, azok nekik ugyanúgy megvannak ezek a fő folyamataik, csak a saját szintjükön. Summa summarum azt akarom kihozni az egészből, hogy a folyamat lefutások száma viszont valami elképesztő darabszámot tud felölelni. Képzeljük azt el, hogy mondjuk egy panasz, ha ilyen típusú panasszal élt a dolgozó, vagy az ügyfél, akkor az igen nem elágazásnál egy folyamat ábrában jobbra megy, ha pedig egy másik típusú panasszal élt, akkor balra megy az adott folyamat. Na, ugyanígy, hogyha egy nagyon komplex folyamatábrát képzelünk el, mert ugye több száz lépésen is keresztül tud menni egy ilyen panasz akár, akkor ez borzalmas, hogy micsoda szám jön ki a folyamat lefutások számát illetően. Most egy felső vezetőnek esélye sincs kiválasztani ebből 1, 2, 5, 5, 10, 100, 1000-et, mert ezek több ezres nagyságrend, szóval 7000, mondjuk 5-10 ezer simán lehet egy nagyobb szervezetben ezeknek a lefutásoknak a száma. Nem tudja ő megmondani, hogy neki egyáltalán kell-e foglalkozni valamivel, viszont mi az előbb elmondott ABCD modellben meg tudjuk mondani pontosan, hogy melyik A toplistából van a legtöbb. Szóval melyik folyamat lefutásból van a legtöbb. De utána azt is meg kell mérjük, hogy melyiknél van a legtöbb anomália. És így tovább megyünk tovább az eredeti modell szerint, amit előbb elmondtam. És hogyha ez megvan, akkor 5 folyamatot teszünk le a top menedzserek elé. Vagy 20-at, teljesen mindegy. De azért lehajolnak, mert több 10 milliós nagyságrend egy-egy pont. Hiszen számít az, hogy melyik hányszor fordul elő. De nem csak ez, az is, hogy mennyi benne a veszteség. És így tovább. És a kettő között, ugye a mikroveszteségek meg a folyamat lefutások között gyakorlatilag akárhány lépcsőt föl lehet sorolni.
Sok-sok adat és sok-sok érdekesség, én ezt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést Mészáros Zsolttal, a Mérés Kft. Ügyvezetőjével arról, hogy hogyan végezzük a munkánkat a lehetőleg hatékonyabban.